Szőnyegre is le lehet most ülni, hozzatok párnát, amin ültök, jó, hozzátok a párnát. Kérem a gyerekektől és a nagyobbaktól, a fiataloktól, hogy figyeljétek meg, miről énekelünk, mert erről szeretnék utána egy-két gondolatot mondani majd. Miről szól ez az ének? Hoztam nektek egy képet is eredetileg, de most nem tudtam kivetíteni. Egy gyönyörű égboltról. Milyen gyakran szoktatok gyerekek az égre fölfelé tekinteni? Na, ki az, aki szok? Van, aki nullaszor. Ki az, aki szokott az ég? De úgyse hiszem el. Nincs olyan gyerek, aki nem szokott. Mi az, amit lehet ott fent nézni, amikor föltekintünk?
A repülőt.
A repülőt, aztán? A felhőket. Szeretitek a felhőket nézeget? A napot. Tehát van fent fény, van fent felhő, ami, nem tudom, ti szeretitek az esőt, én nagyon szeretem, és nagyon örülök, amikor esik. De amikor mi, Krisztus várók, fölfelé tekintünk az égre, még egy valami miatt nagyon szeretünk fölfelé tekinteni. Mondja. Mert ott van a jó Isten, ugye? Nem tudjuk pontosan hogyan, nem tudjuk őt elképzelni, hogy melyik sarkában, melyik részében a világegyetemnek, de ott van, és hogyha ott van, akkor még van egy reménységünk, amiről énekeltünk is. Ó, jöjj le, Mesiásunk! Mi az, ami legnagyobb reménységünk, gyerekek? No? Mondjad! Hogy? Onnan fog eljönni. Onnan fog visszatérni majd. A héten beszélgettem a kislányommal, és mondott egy érdekes kérdést. Nem tudom, ti mit mondtatok volna erre a kérdésre. Igen, Hanival. Azt mondta, hogy apa, de ha nekünk ilyen jó itt lakunk a Földön, akkor majd, ha eljön Jézus és elmegyünk vele, néha visszajöhetünk azért a házunkba? Igen, mindig ezt szokta mostanában kérdezni. Miért szokta ezt kérdezni? Emlékszem, mikor gyerek voltam, ilyen idős, mint ti fiúk, volt egy kedvenc rövid nadrágom. Szombaton is mindig abba szerettem volna jönni gyülekezetbe, mert az volt a legkedvesebb rövid nadrágom. Úgy nézett ki ez a rövid nadrág, mint a tiétek, idáig ért, csak innentől így csíkokba föl volt tollóval vágva. Én úgy hívtam, hogy ez az én indián nadrágom. És az én kérdésem az volt anyukámnak annak idején, vártuk Jézus eljövetelét, és várjuk, hittel és reménnyel, mert látjuk, hogy egyre közelebb van, hogy anya, ezt a nadrágot, semmi más nem akarod, de ezt a nadrágot elvihetem majd a mennybe. Csak ezt az egy nadrágot. És amikor beszélgetünk a Hanival, ő is azt szokta mondani, hogy annyira szereti az otthonát. Lehet majd ez a házunk, ott a mi házunk. És persze tudjátok, gyerekek, a Biblia is azt mondja, hogy Krisztussal elmegyünk a mennybe, és ott lesz egy 1000 éves ítélet, de utána Jézus Krisztus újjáteremti a Földet, és visszajövünk erre a Földre úgy, hogy már nem lesz sírás, nem lesz fájdalom, nem lesz szomorúság. Tehát itt leszünk ezen a Földön. De vajon mi lesz azokkal a dolgokkal, amikkel annyira ragaszkodtunk? Más gyerekek szokták tőlem kérdezni, hogy a kedvenc papagájom vajon ott lehet majd? A kedvenc cicám, a kedvenc kutyám vajon ott lehet majd? Az otthonunk? Vagy nekem a gyerekkoromban a kedvenc nadrágom? Mindig úgy voltam vele, hogy vajon a jó Isten mindazt, amit mi annyira szerettünk itt, beengedi majd a mennybe? A választ a Biblia nem úgy mondja el, hogy nadrágról, házról, vagy cicáról, vagy kutyáról beszél, de máshogyan mondja el, gyerekek. Azt mondja, hogy ott nem lesz sírás, és nem lesz szomorúság. Azt mondja, hogy olyan lesz az Isten országa, hogy semmi nem fog nekünk hiányozni. Vagy valami olyan, mint ami itt volt, vagy ugyanaz, vagy valami jobb, amit az Isten ad helyette. Tehát a Jóistennek sokféle lehetősége van, de az biztos, hogy semminek a hiányát nem fogjuk érezni, amit itt szerettünk, és jó volt. Amihez itt ragaszkodtunk, és nekünk kedves volt. Hanem olyan csodálatos lesz, és olyan tökéletes lesz az Isten országa, hogy én azért szoktam gyakran fölfele tekinteni az égre, gyerekek. Egyrészt, mert gyönyörű felhők vannak. Tudjátok, hogy a felhőknek is vannak családjai, és a felhőknek is vannak különböző osztálya. Ért valaki közületek a felhőkhöz? Kutassátok, és kicsit vizsgáljátok, hogy hányféle rendje van a felhőknek. De tudjuk, hogy a felhőkön túl Jézus Krisztus és az Atya, és az Istenség, ahogyan vár bennünket, ahogyan készíti az ő eljövetelét, ahogyan mi, akik adventisták vagyunk, Krisztus várók, ebben hihetünk és ebben bízhatunk, hogy olyan lesz az ő ország, ahol senki és semmi nem fog nekünk hiányozni. Kedves gyerekek, én ezt a reménységet kívánom mindannyiunknak. Ne gondoljuk, hogy a Jóisten ne tudna mindent megadni, ami ez a mi örömünkre szükségünk van. Hogy mi boldogan énekeljük, hogy ó, jöjj le, Mesiásunk, hogy várunk téged, hogy szeretnénk már együtt lenni veled a te országodban, és itt majd az újjáteremtett Földön. Úgy legyen, tekintsetek gyakran az égre. Amen. Thank you. felnőtteknek is olvasok igét, és azután együtt gondolkodunk az igéről. A gyerekektől nagyon szívesen várom azokat a rajzokat, amik számukra a talán legkedvesebb, vagy jelenleg legkedvesebb tárgyukat, dolgukat, bármit, helyszínt, amihez kötődnek az ilyen rajzoknak. Nagyon örülök, és tovább gazdagítják a nagy gyerek rajz gyűjteményemet, amit hosszú évtizedek óta gyűjtök a gyülekezetekben. A példabeszédek könyvét nyissuk ki, és olvassuk innen a 25. fejezet 11. versét. Példabeszédek könyve 25. fejezetéből a 11. verset olvassuk. Salamon bölcsességeinek könyvéből így szól az ige. Mint az aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén mondott ige. Egy nagy tudományról van itt szó, ami talán időről időre felmerül bennünk, hogy de jó lenne, hogyha így tudnám megkeresni és elérni az embereket, akikkel napról napra együtt vagyok. De jó lenne a munkahelyen, a családban, különböző szerepeinkben, ahogyan jelen vagyunk, házasságunkban, gyereknevelésben, hogyha valami olyan ellenállhatatlan ajánlattal tudnék odafordulni az emberekhez, mint az aranyalma az ezüstányéről. Szokták mondani, hogy a Bibliának ez az egyik kulcs kommunikációs igéje, ami arról szól, hogy mit jelent az, amit adsz és ahogyan adod, és hogy a beszéd, amivel odafordulsz más emberekhez, mikor lehet olyan vissza nem utasítható és ellenállhatatlan szó, amit a másik könnyen és szívesen fogad el, sőt meg is köszön. A példabeszédek könyve egyébként is gyakran foglalkozik ezzel a kérdéssel, ugyanitt a 15. fejezet 23. versében egy másik hasonló igevers talán egy picit máshogyan foglalkozik a beszéd kérdésével, amikor azt mondja, hogy öröme van az embernek szája feleletében, és az idejében mondott beszéd, ó, mely igen jó. Ha visszagondolunk az elmúlt hetünkre, beszélgetések, és lehet, hogy párbeszédek jutnak nektek is az eszetekbe. Vannak párbeszédek, amiket kikerültünk, és leginkább nem mondtunk semmit, hogy rosszat ne tegyünk. Inkább nem mondtunk semmit, mert tanástalanok voltunk. Vannak párbeszédek, amikor beszélgettünk emberekkel, és azt mondjuk, hogy nem tudjuk miért, szándékunk ellenére talán nem úgy sikerült, ahogyan szerettük volna. Itt szeretnék egy gondolatra megállni. A hívő ember két nagy reménységgel élheti az életét. Egyrészt, hogy amit elrontott a Jóisten, azt is ki tudja javítani, és tud mindannyiunkat tanítani. Mert szerintem a beszédben elkövetett meggondolatlansággal, emberileg kimondott szavaktán, azok a dolgok, amik nagyon sokszor a legjobban fájnak életünk hátralévő részében, talán nem csak a következmények miatt, hanem azért is, mert tudjuk, hogy kár származott belőle. A másik rész pedig, ami szintén az Isten kegyelméről szól, az azért mégiscsak csodálatos, amit biztos ti is tapasztaltatok már nem egyszer az életben, hogy bár azt gondoltam, hogy haszontalan és értéktelen volt, amit mondtam, de valahogy a Jóisten mégiscsak jóra tudta azt fordítani, és nem is gondoltam, hogy áldás származhat belőle, hanem éppen restelkedtem, szabadkoztam miatta, és az Isten mégis megáldotta azokat a szavakat. Ez valami különleges tapasztalat, nem a Jóistennel. Azt mondja itt az ige vers, a 15. fejezet 23. versű, hogy az idejében mondott beszéd, ó, mely igen jó. Amikor erről van tehát szó, és erről gondolkodunk a mai délelőttön, három rövid gondolatban tennénk majd, akkor én valahogy úgy fogalmaznám meg a gondolatunkat, hogy ki tud segíteni a másik embernek. Ki tud a másik emberhez, és nem csak a beszédről szeretnék majd itt szólni, hanem bármilyen módon, ki tud a másik emberhez úgy odafordulni, hogy az a másiknak javára váljon, és még neki is valami különleges örömet jelentsen. Azért beszélek erről, és azért szeretném, hogyha együtt gondolkodnánk, magam is úton lévő ember vagyok ebben a kérdésben, tehát a közös küzdelmünkről és erről a közös célunkról szeretném, ha együtt gondolkodnánk. Azért szeretném, hogyha erről gondolkodnánk, mert Krisztus evangéliumának az a nagyon-nagyon értékes tanítása van, hogy mindannyiunkat az Isten alkalmassá tud tenni arra, hogy mások javára legyünk. Kedves testvérem, aki hallod ezeket az igéket, és azt mondod, hogy biztos hasznos lesz, biztos érdekes is lehet akár, de ez nem nekem fog szólni. Én igyekszem inkább úgy emberekkel kapcsolatot tartani, hogy ne ártsak, és ha már az megtörtént, az nálam már a siker kategóriája. De hogy én azon gondolkodjak, hogy hogyan szolgáljak, én leszek egy jó burkoló, egy jó asztalos, én leszek egy jó informatikus, én leszek egy jó fizikai vagy elméleti szakember, de nem gondolom azt, hogy az Isten engem különösképpen fel tudna emberek javára használni. Nem gondolom, hogy tekintettel az én egyéb emberi kapcsolataimra, az én barátsággal kapcsolatos kudarcaimra, családi küzdelmeimre, nem hiszem azt, hogy én leszek az az ember, akinek kiváltképpen teljesedik az életében az az ígéret, hogy aranyalmát ezüstányéron visz az embereknek, és még ő is jól lakik a végén, és a másik is örömmel elfogadja. Én testvérem azt szeretném, hogyha olyan általános gondolatokat forgatnánk most a gondolatainkba és szívünkbe, amik pontosan arról szólnak, hogy az Isten minden egyes embert meg akar szólítani, és fel tud használni. Nem azt mondom, hogy fel akar használni, mert ez egy kicsit olyan, hogy ő akar használni, de én nem akarom. Fel tud használni arra, hogy más embereken segítsél. Velem tartotok? Van, aki még esetleg mindig húzódozik, és azt mondja, hogy tiszteletből meghallgatja, de őt nem fogja tudni felhasználni, sose az Isten, hogy mások javára tudjon válni és segíteni tudjon. Kérlek, neked is mondom, gyere velem, mert gyakran én is így gondolom egy-egy kudarc után. Az első gondolat, amit szeretném, hogyha számba vennénk, a Korintusi első levél 8. fejezetéből olvasom, tehát a Korintusi első levél 8. fejezetéből az első és a második verset, és különösen a második versnél fogunk megállni. Így olvassuk az apostol igéjét. A bálvány áldozatok felől pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. Az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer, úgy, amint ismernie kellene. Az első törvényünk, hogy az Isten bennünket alkalmassá, képessé tegyen, és most tényleg ne arra gondoljatok, hogy majd egy iskola elvégzése után, majd évek múlva, ennek a lelki útnak, ennek a három pontnak a végig gondolása segít bennünket arra, hogy az Isten tisztelet végén úgy álljunk fel, hogy itt már majd a közös étkezés zűrzavarában, és itt a csomagjaink keresésének a káoszában, és ahogy most itt fogjuk egymást, tehát mindaz, ami ezzel jár, és kimondva, kimondatlanul, ott van a lelkünkben, mert olyan sokan vagyunk, és még nem szoktunk így együtt lenni, hogy hogyan ne arra koncentráljak, hogy de, a hálaszöveg olvasás alatt miért nem álltunk, inkább egyesek ültek, hogy ne arra koncentráljak, hogy az asztalon ez van, vagy az van, hogy ne, hanem egyszerűen arra alkalmassá váljak, amiről itt például az apostol beszél, arra alkalmassá váljak, hogy a másikra figyeljek, a másik javára legyek, és a másik lehet, hogy kapott ma valamit az ige hirdetésen keresztül is, de veled találkozott, és általad az Istentől kapott valamit, abból a jóságból, abból a türelemből, abból a tanácsból. Hogy válunk erre alkalmassá, testvéreim? Az első pont, amit idéztem az apostoltól, második vers így hangzik, ha valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Mit mond ez az ige? Én így foglaltam össze, amikor nem hiszed el magadról, hogy te tudsz segíteni, akkor egy hallatlan lehetőséget biztosítasz az Istennek, hogy általad mégiscsak segítsen valakinek. És ez kétféle állapotunkban érint meg minket ez az ige. Egyrészt lehet, hogy én kiállok, és azt gondolom, hogy bezzeg én tudok segíteni, csak jönnének már az emberek, akik majd azt mondják, hogy hát én segítségre szorulok, és itt vagyok én a jó hívő, itt vagyok én az ige ismerője, itt vagyok én a mérhetetlen élettapasztalatommal, és bezzeg, ha a világban több ember lenne, aki gyógyulni akar, aki hinni akar, aki vigasztalódni akar, aki őszintén Istennel akar tapasztalatokat szerezni, hát csak többen jönnének hozzám, majd én segítenék neki. A hívő ember nagy problémája az, hogy túl gonosz ahhoz a világ, hogy meghallgassa őt, aki az igazság birtokosa. Ezzel szemben mit mond az apostol? Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Amikor nem hiszed el, hogy te tudsz segíteni egy másik emberen, akkor vagy a legjobb úton abba az irányba, hogy az Isten felhasználjon téged egy másik emberen való segítésre. Az apostol lehet, hogy bántónak tűnik esetleg ez a sor, de mégiscsak erről akar bennünket meggyőzni. Amikor hirtelen kinyílt előtted az evangélium hirdetés lehetősége, és a szomszéd bejelenti, hogy akar átjönni, beszélgetni veled egy jót, mert valami őt most érdekli. Amikor valaki egy könyvet kér tőled, és hirtelen bekapcsol az az üzemmód benned, hogy most fogok mindent elmondani abból, amit adventizmusnak, profécia ismeretnek, erkölcsi tanítás, hitbeli világosság, jelenvaló igazság, stb. A feladat, a szükséglet jó, ha először is elbizonytalanít önmagad alkalmasságában. És ezt olyan állapotomban mondom magunknak, amikor bekapcsolunk, hogy na de most aztán végre felébredt, és már csak velem kell, hogy találkozzon, és nyíl legyenes neki az út. Az Isten mindazokat az embereket, akiket az ő művében felhasznál, mindazokat az embereket arról ismeri meg, és akkor tudja legjobban felhasználni, amikor valami olyan tapasztalatra jut el mélyen a lelkében az ember, hogy már nem hiszi azt, hogy ő tud segíteni. Már nem hiszi azt, hogy igazából csak az kell, hogy végighallgasson engem. És az ilyen emberek Isten kedvenc munkatársai. Amikor nem hiszed el, hogy te tudsz segíteni. Amikor nem hiszed el, hogy te annak a tudásnak a birtokosa vagy. Hát de hogy mondhat ilyet egy prédikátor? Hát nem ezért tanuljuk a Bibliát? Hát már csak azt kéne, hogy továbbadja. Ez igen, ez így nagyon egyszerű. Ha egy számítógéppel ülsz szembe, akkor valóban csak az a kérdés, hogy bizonyos kulcs szavaknak a birtokosa legyél, mert hogyha beírod, és az a program azt értelmezi, akkor arra kinyílik a lehetőség, hozzáférést ad, bekapcsol, elindul, stb. De itt emberi lelkekről van szó. Itt nem egy PIN-kódról van szó, hanem arról, hogy ez az ember pillanatnyi érzelmi, lelki, szellemi, fizikai állapotában. És ezeknek a hihetetlen bonyolultságában, mert az ember egyszerre kémia, meg biológia, meg fizika, meg irodalom, meg földrajz, meg egyszerre a lelkében minden az ember. Hogy te ebben az állapotában, az Isten lelke által. Azt gondolod, hogy ez egyszerűen információ átadás, vagy pedig azt gondolod, hogy az Isten lelke által egy ráhangolódás, egy összekapcsolódás. És nem hiszem el, hogy én tudok segíteni, de Istenem, most, hogy ez az ember akar beszélgetni, most, hogy nyitott, most, hogy tragédia érte, most, hogy öröm érte, most, hogy valamiért hozzá férhető, ne engedd, hogy én átgyalogoljak rajta most ebben az érzékeny nyitott állapotában. Azzal a jelen való igazsággal, amit én elméletileg egyébként megtanultam és összeolvastam magamnak, sokáig tanultam, hogy le tudjam vezetni, egy-két mondatot szó szerint is megtanultam, hogy jól tudjak érvelni. Csak hogy az emberi lélek az esetek legnagyobb részében nem az érvek hatására győződik meg. Mit mondott az apostol a 8. fejezet első versében? Az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. De ez egy csodálatos gondolat, ez az első gondolat, nem? Mert ez a gondolat üzen azoknak, vagy az olyan állapotban lévő önmagunknak is, amikor azt mondjuk, hogy én nem tudok senkin segíteni. Nekem már annyi rossz tapasztalatom van. Én már olyan sokszor nekifutottam. De mindig rossz sült ki belőle. Én nem ilyen alkat vagyok. Valószínű, hogy az Istennek vannak eszközei, akik szolgálnak másoknak, és vannak, akik pedig a hátteret biztosítják. Azok legfeljebb a lelkész autóját szerelik meg, vagy a fűtését szerelik meg, de sose válnak az evangélium eszközeivé, hogy bizonyságot tegyenek. De hát a Jóisten pont ezt nyitja ki. Ha te azt gondolod magad, hogy nem tudsz segíteni, akkor az Isten lesz az, aki megfogja a kezed. Csak fogadd el, csak hidd el, csak legyél a barátja. Szegődj mellé, mert minden egyes embert, aki megismerte az Istent, az Isten fel tud használni arra, hogy szolgáljon és segítsen másoknak. Kettes pont. Rögzítettük azt, hogy a jó segítő nem hisz abban, hogy jó segítő. És ez bátorítást adott azoknak is, akik jó segítőnek tartják magukat, és azoknak is, akik eddig is azt gondolták, hogy ők nem tudnak jó segítők lenni. Kettes pont. A 139. Zsoltár elején és végén is van egy nagyon figyelemre méltó gondolat, nem ezt szoktuk idézni a Zsoltárból, de én azt gondolom, hogy nagyon jól megmutatja azt, hogy hogy indul el ezek után az ember, miután egy teljes fegyverletételre kényszerült, hogy indul el? Azt olvassuk, hogy Dávid Zsoltárában, a 139. Zsoltár legelején, Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Majd a Zsoltár végén ezt kéri a 23. versben, vizsgálj meg engem, ismerd meg szívemet, 24. vers, lásd meg, hogy a rossznak van-e útja én bennem, és az örökké valóság útján vezess engem. Példabeszédek könyvéhez visszalapozva a 17. fejezet 3. versében egy nagyon szép igeverset olvasunk, ugyanerről a gondolatról. Az olvasztó tége az ezüst számára van, és a kemence az aranyé, a szívek vizsgálója pedig az Úr. Miről szólnak ezek a Biblia versek? A pszichológia azt mondja, hogy az ember számára az önismeret útja az, ami a fejlődés útja. A Biblia annyit tesz hozzá, hogy a valódi önismeretben az Isten tud minket segíteni. És azt mondja, hogy az az ember, aki másokon segít, az mer azon az úton járni, ami az önismeret, Isten szerinti útja. Mi az Isten szerinti útja az önismeretnek? Mit mondott a 139. Zsoltár? Úgy látod magad, ahogy az Isten lát téged. Van ennél egyébként veszélyesebb útja az önismeretnek? Úgy látod magad, ahogy az Isten lát téged. Szeretnéd magad úgy látni, hogy az Isten lát téged? Hát lelkesen bólogattok néhányan. Mert az ige azt mondja, hogy ne féljünk ettől az úttól. De azt gondolom, ennél rémisztőbb út nem létezik a világon, nem? Ha bemész egy csapat számodra veszélyes ember közé, végül kijössz, azt mondtad, hú, egy veszélyes helyen voltam, ezt valahogy megúsztam, ugye? Nem bántottak, nem tettek kárt bennem, fizikailag épp maradtam. Ha bemész egy rossz társaságba, szoktuk így nevezni embercsoportokat, talán nem biztos, hogy jól tesszük, ha így nevezzük őket. És azt mondod, hogy hú, olyan nyomasztó volt a légkör, olyan impulzusok értek, hú, hát valahogyan a bennem lévő rosszat szinte felébresztette, vagy legalábbis félelmet gerjesztett bennem, ugye? Ez az előző két élmény nem hasonlítható annak az élménynek a borzalmához, amikor úgy ismered magad, ahogy az Isten ismer téged. Amikor az ember magára marad magával, amikor az Isten bemutat engem magamnak úgy, ami a legfélelmetesebb, a legijesztőbb. Mert ez én vagyok. És úgy tűnik, hogy ez változhatatlanul én vagyok. És én igazából ez vagyok. Én nem az vagyok, amit az emberek tudnak rólam, nem ahogy a keresztnevükön szólít, keresztnevemen szólítanak, és egy bizonyos élmény kapcsolódik. Hát hála Istennek esetleg talán több jó élmény, rossz élmény kapcsolódik hozzá. Az önmagamról való mélyebb ismeret az arról szól, ahogyan az Isten lát engem. És mégis azt mondom, testvéreim, hogy azok után, hogy leszögeztük azt, hogy amikor nem hiszed el, hogy te tudsz segíteni másokon, akkor az Istennek különleges esélye van arra, hogy általad segítsen. Jön ez a második lépcső, ami arról szól, hogy amikor igazán önismeretre kezdesz jutni az életben. A vallás nem pusztán egy rendszerező elve a körülötted lévő világnak, hanem egy röntgengépe a Krisztussal való kapcsolat, a saját jellem, érzelem, akarat fejlődésednek, vagy éppen pillanatnyi állapotodnak. Krisztuson keresztül persze. Ami azt jelenti, hogy nem egy reménytelen röntgen eredmény, ami kimutatja az összes betegségedet, aztán magára hagy. hanem ami kimutatja az összes betegséget azért, mert megfogja az orvos a válladat, a nagyorvos, és azt mondja, hogy most azt képzeld el, hogy én nekem ez egyáltalán nem irtózatos, amit láttunk. Most azt képzeld el, hogy bár te már a saját gondolataitól félsz, és az érzelmeidtől rettegsz, rosszabb esetben attól, hogy ezt mások megtudják, jobb esetben attól, hogy vajon hogyan fogom én ezeket legyőzni, de itt vagyok én neked, a megváltó Jézus Krisztus, akit az Atya elküldött, hogy a lélek által segítsünk, az Isten lelke által. És testvéreim, amikor az önismeret útján halad az ember, akkor olyan leckéket kap a maga küzdelmeiről, amik arra teszik alkalmassá, hogy több embernek segítsen. Amikor a Bibliából megismersz dolgokat a világról, akkor nagyon sok mindenben adhatsz támpontot, hogy hogyan gondolkodjanak a világról emberek. Amikor a Biblián keresztül Isten megismertett téged önmagaddal, harcba hív önmagaddal, küzdelemre szólít önmagaddal, amikkel már egész jó kibékéltél, megvannak a magad paktumjaid, ezzel a rossz ellenvonásoddal, így kötöttél egy meg nem támadási szerződést, eltűröd, de kordában tartod, azzal is egy ilyen jó kis emberi békét kialakítottál, bizonyos viselkedésekkel ezeket a hiányosságaidat is letakarod, a Jóisten pedig jön és azt mondja, hogy szolgálatba akarlak küldeni, de a szolgálat előtt és közben is téged magad is akarlak gyógyítani. És te kapitulálsz, és azt mondod, hogy na Istenem, akkor jöjjön bármi. Ismerd meg engem, te is ismerd meg szívemet. És tudjátok, mi a fantasztikus és a csodálatos? Ez a gyógyulás, amit az Isten ekkor elkezd. És egyébként figyeljünk erre, mert újra és újra erről az útról letérünk, és marad a vallásos út, de közben nincsen meg ez a lelki gyógyulás útja. Csak megy tovább a vallásos út, de nem megy tovább ez a lelki újjáépülés, ez a lelki gyógyulás. Ez azt jelenti, hogy kívülről pontosan ugyanúgy megmaradtál annak, amit látnak belőled. De belül valahol megrekedtél. De visszatérsz Krisztushoz, és azt mondod, hogy azért ez mégiscsak különleges, hogy azáltal, hogy engem lelepleztél, azáltal, hogy nekem fájdalmas dolgokat mutatsz meg az életemben, azáltal, hogy leszoktatsz arra, hogy másokra mutogassak, akik az okai az én rossz természetemnek, nem hívő megnyilatkozásaimnak, ezáltal ezek után találkozom a világban élő emberekkel, és hirtelen elkezdem megérteni őket a bűnben, nem egyetérteni velük a bűnben, de megérteni őket, és nem elítélni már őket, és vallásos felsőbbrendűséggel szólítgatni őket ki a világból, hogy legyenek ilyen hívők, vagy olyan hívők, hanem értem a küzdelmeiket, érzem a vívódásaikat, és azt látom, hogy ugyanazok a csaták és harcok vannak az ő életükben, mint az enyémben. És az Istennek ugyanolyan kegyelmére van szükségük, mint nekem. És hirtelen a család tagjaid, akik nem értenek veled együtt a hídben, sőt, bizonyos dolgokat elég rosszul fogadnak abból, hogy te hogy változtál meg, és hogy gondolkodsz egészségről, meg javakról, meg egyéb dolgokról, hirtelen egy változást kezdenek benned érezni, és most már nem a hitelveket ismételgeted nekik, és bizonygatod, hogy az rájuk miért lenne jó hatással, hanem azt érzik, hogy érted az ő küzdelmeiket és az ő gondolataikat is. Mert továbbiakban a másik embert, a egyet nem érthető magatartást követő embert nem elítéled, hanem az ő küzdelme, a te küzdelmed, és meglátod az ő vívódásában a magad vívódását. Amikor a másik nyomorúságában, bűnében látod már magad, akkor az Isten egy újabb lépcsőt megléptetett és megtanított neked, hogy mit jelent szolgálni és segíteni az evangéliummal. Már az első lépcső is esetleg emberileg nehéz volt, nem hiszed el, hogy tudsz segíteni. A második lépcső pedig már fejlődsz, és az Isten segít, és közben rájössz, hogy a másik ember lelki pincéjébe lemen. De tudjátok, ezek azok a területek, amiket legjobban titkolunk egymás elől. A pincében azt tartjuk, amit senki ne lásson. A nappalinkat berendezzük, és oda hívjuk be az embereket, hogy lásd, én egy ilyen stílusú ember vagyok, én így élek. Ilyen a mi magatartásunk is. ilyen a mi viselkedésünk. Nyilván aztán van az életünknek egy intim része, ez az emeleti háló rész, de van egy alsó rész, ahova igazából senkit nem szeretünk beengedni. De Krisztus megfogta a kezed és levezetett oda. És azt mondta, most nézz körül úgy, hogy hidd el, hogy én szeretlek és szövetségesed vagyok, és nem kell magyarázkodnom. De ez csodálatos, nem? Erre ember nem képes, mert a másik ember is csak küzdő. De lemegy Krisztus veled a pincédbe, csótány, bogár, dob, penész, és rengeteg-rengeteg minden ott van, amit legjobb lenne, ha senki nem látna. De vállalod azt, hogy a rejtegetett, a magyarázott, az agyon önigazolt dolgaiddal is Istenhez mész, és ahogy Krisztus ezt elkezdi ezt gyógyítani a lelkedben, az emberek hirtelen azt kezdik érezni körülötted, hogy olyan nyelven beszélsz az evangéliumról, amit értenek. Eddig csak bibliaigéket olvasgattál nekik, eddig csak szent irodalmat küldözgettél, hogy olvassák el. Bizonyos szinten terhükre voltál, de azért toleráltak. De azt érzik, hogy érted a küzdelmüket. Azt érzik, hogy a másik nyomorúságában most már nem féled magad meglátni, és így azt mondják, hogy igen, nekem ilyen barátokra van szükségem, és ha az Isten az ilyen embereket formál, akkor igen, én is akarom, az én pincémbe is jöjjön ez az Isten, mert olyan jó látni a te küzdelmedet. Olyan jó látni azt, hogy tulajdonképpen mi szövetségesek vagyunk, ugyanaz a harcunk. Te nem vagy előrébb, én nem vagyok hátrébb, és ez olyan jó. Szerettek olyan emberekkel együtt lenni, akik egy kicsit okosabbak, egy kicsit szebbek, egy kicsit karcsúbbak, egy kicsit magasabbak, egy kicsit intelligensebbek nálatok, egy mindenben egy kicsit jobbak nálatok? Jó érzés egy ilyen emberrel lenni? Sose gondoljuk azt, hogy bármiben egy kicsit jobban vagyunk egymásnál. És az emberek majd szeretnek velünk lenni. És elérkeztünk az utolsó, a harmadik gondolatig, mert az a szép, hogy amikor nem hiszed el, hogy te tudsz segíteni, akkor az Isten különleges esélyt kapott, hogy általad segítsen. Az a szép, hogy amikor a másik nyomorúságában elkezded magad látni, és nem azt mondod, hogy ez meg mit képzel magáról, ez meg hogy el fog kárhozni, ez meg hogy gondolja, hogy így csinál, vagy úgy csinál. A másik küzdelmében látod a magad pince nyomorúságát, akkor a másik azt fogja érezni, hogy te neki szövetségese vagy, és nem élő kritikája vagy. És itt jön a harmadik pont, amikor a kapcsolatod Istennel, és a győzelmek, amiket Isten arat az életedben. És ezek, testvérem, ne nagy győzelmekre számíts, jó? Hanem a jelen fejlődést centiről centire nyeri meg nekünk a jó Isten. Ne legyél magaddal türelmetlen. Ne legyél magaddal türelmetlen. Ne kezd el magad méricskét, ennyi év után már itt kéne tartani, a teológiai diploma, elvégeztem, már, most már itt kéne. Ne legyél magaddal türelmetlen, ne kösd kompromisszumokat, ez igaz? Egyetlen egy hibára, egyetlen egy bűnre se kezdj el gyártani magyarázatot, önigazolást, ez igaz? De ne legyél türelmetlen se. Amikor az Istennel való kapcsolatodnak köszönhetően, mert nem bízol magadban, mert nem kritizálsz másokat, hanem kapcsolódsz a jó Istenhez, győzelmeid vannak, akkor olyan dolgokról beszélsz majd az emberekkel, magáról a győzelemről, hitelesen beszélsz majd a győzelemről, nem elméletileg beszélsz majd a győzelemről, nem a végső idők végén a győztesen visszatérő Krisztusról beszélsz majd, hanem arról, hogy az Isten hogyan csillapított le téged tegnap, hogyan adott tanácsot 5 perccel ezelőtt, hogyan segített olyan emberrel szót érteni, aki szerinted a világ legösszeférhetetlenebb embere volt, akit te ismersz ezen a világon. És nem resteled majd azt elmondani, hogy de ez neked mit kellett megtanulni, ez benned milyen változás volt. Amikor győzelemről beszélsz, akkor nem arról beszélsz majd, hogy hogy győzted le az ellenséget, hanem hogy az Isten hogy győzte le az ellenséget benned. A harmadik pontban, amikor a győzelem téged hitelessé tesz, akkor az Istennek egy olyan ismeretére, egy olyan tapasztalati ismeretével rendelkezel, napról napra, percről percre. hogy az Isten evangéliumot küld általad az embereknek. Azt mondja a példabeszédek könyve 9. fejezetének a 10. verse, a bölcsesség kezdete ez, az Úrnak félelme, és a Szentnek ismerete az eszesség. Amilyen mértékben egyre inkább megismerjük a bennünk cselekvő Istent, az engem formáló Atya, a rajtam dolgozó megváltó Krisztus. Isten lelke, aki az én szívemben tud változást munkálni, és a változásról beszél szerényen, alázattal, ne úgy, hogy nyomasztó legyen a másik meg, hogy nekem megy, melyeket miért nem menni. Milyen könnyű egy szenvedély betegnek arról beszélni, hogy nem igaz, hogy tudod azt a valamit bevenni, meginni, csinálni, követni, gépet rángatni, hogy tudod, teljesen értelmetlen, nem is értem, nem is értem. Hogy tudod a szádba venni, köszönöm, adjátok az ötleteket, hogy tudod fújni azt a füstöt, egy káros, értelmetlen, és egészen addig beszélsz neki dologról, amíg nem mész át ezen a három szinten, nem hiszed azt, hogy tudsz segíteni, nem látod meg benne a magad küzdelmét, és nem ismered meg az Istent úgy, mint szabadítót, mert amikor odaállsz a szenvedélybeteg mellé, és a magad szenvedélyével, vívódásával, és az abban tapasztalt isteni részgyőzelmekkel is, de bizonyságot teszel, akkor lehet, hogy fogja érdekelni, hogy mit mondasz, de ameddig elméletileg beszélsz egy neked könnyű győzelemről, ami neki nehéz, addig semmi közöd nincs ahhoz, amiről így olvastunk az első igében, hogy ahol ismeret van, ott felfúvalkodás van, ahol szeretet van, ott pedig épülés van. Olyan csodálatos, testvéreim, én ezzel zárnám. Olyan csodálatos az Isten kegyelme, hogy egyikünk sincs előrébb, meg hátrébb az úton, amin járunk az Isten felé. Egyikünk sincs. Olyan csodálatos, hogy ő nem azt akarja, hogy mi egymással versenyezzünk. Nem azt akarja, hogy valami olyasmit fejezzünk, és soha egymás felé, hogy na András, itt a vontató kötelem, majd én húzlak téged, mert látom, te olyan kis lemaradós vagy. Hanem azt mondja, hogy András, fogjuk meg egymás kezét, és menjünk együtt, és az egyik lépésnél te húzzal engem, a másiknál én téged. Hogy itt nincsenek emberi szemmel látható elsők és utolsók, hanem az Isten mindannyiunkat arra hív el, akarsz már most 5 perc múlva egy olyan szolgálattevő lenni Istennek, aki arany, alma, ezüst tányéron ezt viszi a másik embernek? Ne hidd el, hogy te fogsz majd segíteni a tudásoddal, az élettapasztalat. Ne hidd el! Először is ne magad fuss neki. És utána menj végig ezen az úton, hogy merj elmerülni a másik pincéjében úgy, mint aki a magad pincéjével is tisztában vagy. Aki a magad mérhetetlen nyomorúságát fedezett fel a másikban, és nem méltatlankodsz a másik miatt. Akinek ott van az a hiteles győzelem a lelkében, az a pici kis milliméter, de ezt most megnyertük a jó Istennel. Hálás vagyok érte, dicsőítem, és gyere, gyere barátom, ő fog neked is segíteni, mert nekem is segít. Az Isten tegyen bennünket hiteles eszközökké. És adja meg azt a csodálatos örömet, azt az örömet, amit ugyanígy olvastunk az elején a másik példabeszédek igében, hogy öröme van annak, aki jó feleletet ad a másik embernek. Öröme van. Mert az öröm hír szolgálja, maga is örül, és egyre jobban örül. És nem elméletben magyarázza, hogy hogy kéne örülni. A jó Atya részesítsen bennünket az ő kegyelmének az ajándékaiban, és áldja meg növekedéssel az életünket és a gyülekezeteinket is. Amen. Atyánk, olyan jó a Te gyermekednek lenni, olyan jó egy családba tartozni, ahol segítség van és nem elvárások. Olyan jó a Te kegyelmedből szemlélni az igazságot, hogy nekünk is elérhetőek azok a magaslatok a Te erőd által, amikre annyira vágyakozunk a bűnből, az önzésből, a félelemből. Köszönjük ezeket az ígéreteket, és köszönjük, hogy ma is erre hívtál minket a példabeszédek bölcsessége által, és az apostolok tanításai által. Formálj minket olyan nagyszülőkké, szülőkké, akik úgy tudnak szólni családtagjaikhoz, gyermekeikhez, hogy bizonyságot tesznek arról, hogy betegek, de Krisztus gyógyít. Akik nem szégyellik azt, hogy tökéletlenek. Tegyél minket olyan hiteles gyermekeiddé a világ felé is, akik nem gondolják, hogy jobbak a világnál, hanem akik minden emberben magukra ismernek. És a másik nyomorúságait és félelmeit pontosan azonosítják, ahogy a Te lelked munkája által a mi lelkünket is tisztogatod, és megfeddez, de meg is gyógyítasz minket. Jó Atyánk, így tartsál meg, és ebben a változásban segíts megállni, mert van, hogy megértjük ezt órákra, napokra, hetekre, de aztán visszarendeződünk, és megint kritizálunk, és megint panaszkodunk a sikertelenségre, meg a világ gonoszságára. Jó Atyánk, add a Te örömedet a mi szívünkbe, ahogyan Te lejössz és rendet raksz a mi szennyes sarkainkban, ahogyan jöhetünk Te hozzád, és felajánlhatjuk újra a mi életünket neked. És azt mondhatjuk, hogy nagy szükségünk van rád, és kiállhatunk hozzád, mint aki az életéért küzd. És Te már, amikor meggyógyulunk a következő percben, másokért küldesz szolgálni. Taníts minket erre a fajta veled járásra, és arra az örömre, ami az evangelizációban így rejlik, ami nem a szavak ismételgetése, és nem az érvek felhalmozása, hanem egy mély lélekből fakadó, egy győzelemről való bizonyságtevés. Köszönjük, jó Atyánk, hogy kérhetjük. A mi vágyainkat fogalmaztuk most meg, és erősíts meg mindenkit, és szelídíts meg mindenkit, és a bátortalanokat és a bűnösöket emeld fel, és öleld magadhoz, hogy ne utálják magukat, és bennünket, büszkéket pedig alázd meg, hogy mi is közelebb legyünk Te hozzád. Jézus Krisztus nevében köszönjük, hogy így szeretsz minket, édesatyánk. Amen. Aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem.